Nekem az volt az örömöm, hogyha a lágerba a transport érkezett, és jött vele valaki magyar.
Semmi. Az az egy örömöm volt, mikor a fiam megszületett, az is csak a bánatom, mert attól féltem mindig, hogy elviszik tőle.
A naplemente. Azon gyönyörű volt a naplemente Szibériában.
Az északi fény. Valóban. És a tundra. A rénszarvasok. Vorkután.
Mindig nagyon nagy örömet okozott nekem az emberi jóság. Én lehet, hogy ez naivan hangzik, de én hiszek az emberekbe, és hiszek abban, hogy vannak jó emberek. És valahányszor egy jó embert találtam, én mindig nagyon örültem neki.
A legfontosabb, amit elmondhatok, teljesen egészségesen jöttem haza.
Foglalkoztam a gondolata, hogy én innét megszököm. Én tudom, hogy de akkor is tudtam, hogy ez nonsens, ilyen nem lehet. És akkor jött egy olyan kis légyszerű bogárka, rászállt a tápicskinek erre az alsó csónakszerű részére, amin voltak a porzók és a bibe, és akkor jobbról, balról olyan finoman bezáródott a két szíromlevél, aztán fölülről is. Én csak hallgattam, züm-züm, aztán akkor az elmúlt. Akkor vártam meg egy kicsit, szétszedtem a virágot, és a bogárkának már csak a páncélja volt ott. Na, akkor értettem meg. Be vagyunk zárva.
És kérdezték az orosz nők, hogy miért sírsz, Mária, nagyon. Mondtam neki, mert biztos itt kell meghalni. Azt mondják, de hogy kell itt meghalnod, majd biztos haza kerülsz. És akkor azt mondtam, hisz nekünk az élet és a meghalás az mind a kettő váltsága lenne. És hát akkor még nagyon örömöm volt, amikor a Sztálin meghalt, és megengedték, hogy levelet írjunk haza.
A Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottsága nagy fájdalommal értesíti a Szovjetunió minden dolgozóját, hogy március 5-én este 9 óra 50 perckor súlyos betegség után elhunyt Josif Visszárionovics Sztálin. Szívbemarkoló fájdalom. Kisírt szemek kísérik a lesújtó hírt mindenfelé, amerre csak ember él. Sztálinunk szíve megszűnt dobogni. Sztálin meghalt.
Libegtek a fekete zászlók. Hely, mondom, mi lehet? Itt mindenki ideges lett. És amikor bejöttünk, na akkor derült ki, hogy a nagy Sztálin elvtárs meghalt.
Hát meghalt Sztálin apánk, meg az, én meg ugye kiabáltam, csak előbb beglött volna meg már az a dögség. Aztán akkor este meghívattak az irodába, hogy én mit mondtam, aztán persze letagadtam, hogy nem gondoltam, hogy van ott, aki tud magyarul. Aztán mindent tagadtam, hogy én semmit sem mondtam. Aztán még csak erősítette, hogy igen, én azt mondtam, hogy hát már előbb meg kellett volna, hogy dögünye, hát előbb is kellett volna.
Az a mocskosa meghalt, aztán lehetett írni. És írtunk haza egy kis húgomnak, hogy meg vagyunk, élünk.
Последний путь провожают своего гениального учителя и друга, руководители партии и правительства. Сталин. 12 часов.
Kim voltam a tundrán, akkor is egy ilyen villanyoszlop gödrit ástuk. És egyszer csak hallom ám, hogy szirénáznak, meg
fújnak a vonatok, meg mit tudom én, mi nem tudtuk elképzelni, hogy mi történt. És akkor oda jön az őr, és azt mondta, hogy, hogy egy perc felállás, hogy hladítja a lapáta, egy minútocsku, nád ezt a vágy. Hát és akkor, mikor ez megtörtént, akkor mondta, hogy Sztálin umerla.
Teste a ravatalon pihen, de él a lenini sztálini párt. Harcos társai, hű tanítványai búcsúznak tőle. Rákosi elvtárs, akinek életét ő adta vissza nekünk, most mindannyiunk fájdalmát hozta el a ravatalhoz. Az országgyűlés gyászülésen emlékezett meg Sztálinról, népünk felszabadítójáról, a haladó emberiség nagy halottjáról, pár perc múlva 10 óra. Gyászol a világ, 5 percre megállt a szél, most temetik Sztálint.
Sztálinnak a halála nagyon nagy megkönnyebbülést okozott a tábor politikai részlegében, de a suttogó propaganda nagyon gyorsan mindenkivel közölte, különösen a külföldiekkel, hogy egy arconással ne áruljuk el azt, hogy ez bennünket felderít, vagy pedig, hogy azt gondoljuk, hogy ettől nekünk jó lesz.
Meghalt a Sztálin. Kivegyünk az udvaron, ahogy kinézünk, mintha ez valamilyen erő, honnan került oda, nem tudjuk. A kerítés, az kidőlt. Az egyik oldala a kerítésnek, de anélkül, hogy bárki ezt vagy hozzáért volna. És valahogy ez bennünket, nekünk egy olyan erőt adott, egy olyan löketet adott, hogy hát ha ez kidőlt, akkor végre most ki is lehetne itt menni.
Két hónap múlva kezdték emlegetni, hogy szanálni fogják a politikai foglyokat, hogy sokan majd hazamehetnek. Hát én persze nem gondoltam rá. Szóval én azt gondoltam, hogy az oroszokról van szó inkább.
A politikai tisztjeinket azokat össze-vissza dobálták egyik lágerből a másikba, tehát hogy ne ismerjék az embereket, ne tudják, hogy ki volt besugó. Szóval teljesen újra kellett nekik kezdeni ezek. És mondom, a hang nem, hát ez olyan udvarias volt, hogy az embernek néha kiakadt a lélegzet, hogy így is lehet beszélni velünk a legutolsó aljas csőcselékkel.
Nem zárják be a barakkokat, mehettünk éjjel a WC-re, majd aztán elkezdtek virágot ültetni a barak elé, levették a rácsot, mert amikor volt idő, hogy valakinek küldtek virágmagot, és kértük, hogy engedjék meg, hogy a barak előtt virág legyen, azt mondták, hogy maguknak nem jár virág. És egyszer csak újságot is kaptunk, persze csak szovjet újságot, egy kultúrsarkot, vörös sarkot létesítettek, könyvek jelentek meg, hát persze ismert könyvek, majd lemezjátszót hoztak, néhány lemezt hozzá. Tehát mi olyan szabadnak éreztük magunkat ezek után, milyen elég ennyit adni az embernek, és már boldog talán. Mi csak egyszer olvasom az újságot, amiben az áll, hogy Adenauer Moszkvában tárgyalt.
A szovjet kormány meghívására szeptember 8-án Dr. Konrad Adenauer kancellár vezetésével Moszkvába érkezett a Német Szövetségi Köztársaság kormányküldöttsége. A fogadáson megjelent Bulganin a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke, valamint a szovjet állam és társadalom számos vezető személyisége. A szovjet-nyugat-német megállapodások jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi kapcsolatok javulásához.
Utána már
lehetett levelezni, ma úgy értve, hogy meg volt szabva, hogy hány lapot lehetett írni. Na de hát az már egy megváltás volt, hogy hát tudatom azt, hogy élek. Mert túl sok mindent nem lehetett ráírni, mert az cenzurálva is volt. De mégis, amikor legelső levelet anyámtól megkaptam, nekem is öröm volt, hogy mégsem tartóztatták le őket, mint ahogy ígérték. Mert addig borzalmas volt az a tudat, hogy nem elég, hogy én szenvedek, hogy még ők is börtönben vannak. És amikor megtudtam ugye, hogy hát otthon vannak, akkor már egy kicsit megnyugodtam.
Egy nagyon rendes őr volt ott fönn a őrbódéba. Elnézte azt, hogy ezek a fogoly lányok ilyen kövekbe csomagolt leveleket dobáltak át a férfi lágerba, és az egész közel volt már a kerítéshez. És átszóltak egymáshoz, kiabáltak, volt akinek az apja volt, akinek a testvére volt, akinek a férje volt ott, ugye, és úgy találkoztak, vagy pedig továbbította a levelet. Na, viszont a kapunk kívül viszont észrevették, volt közöttük a katonák között valami kaukázusi, ilyen színesbőrű katona, azokra különben is haragudtak az oroszok, mindig azt mondták, hogy ezek a zvérek, vadállatoknak hívták őket. Hát itt sajnos tapasztalnom kellett, hogy valóban úgy is van. Mert amikor a beszélgetés, a kiabálás nem csökkent, szóval nem hagyták abba, meg a levéldobálás, előkapta a fegyverét és a tömegbe lőtt. Akkor folyt a vért. A géppuskának a ropogását, az mindenki megdermett. Ott estek el a szemünk láttára. Estére, viradóra, vagy reggel, nem emlékszem rá, elkezdtek kiabálni a férfi, azon váltottak bennünket, fölmásztak oda a gyárnak a tetejére, és ordítottak, hogy ne menjetek dolgozni, vállaljatok velünk szolidaritást. És hát természetesen nem mentünk ki dolgozni, bennmaradtunk. Volt közöttünk talán 10-15 ember, nő, aki megfutamodott, és kibocsátást kért a láger területére, de miben maradtunk. Nem tudtak velünk boldogulni, sőt annyira nem, hogy éhségsztrájkba kezdtünk. 10 napon keresztül nem dolgoztunk, még Moszkvából lejöttek, és meghallgatták a panaszainkat, a kéréseinket, ami természetesen hát a legelemibb dolgok voltak feltüntetve. Például a jobb ellátás, a kevesebb munkaidő, férfiakkal való együtt dolgozás, és mit tudom én, még micsoda. Na, erre megkaptuk a választ. A munkaidőt ki kell dolgozni, enni annyit kapunk, amennyi a létfenntartáshoz szükséges, de jól lakni nem lakhatunk jól. És a férfiakkal való együtt dolgozás, azt pedig majd még megfontolják, meglátjuk. Rendben van, eltelt egy-két nap, ezeket a szóvivőket többet mi nem láttuk, valahova elvitték.
Mindig megijedtünk, ha névolvasás volt, és mindig el kellett menni. Ettől mindig féltünk, mindig megijedtünk, mert mindig az új, hová megyünk megint, hová visznek, jobb lesz, rosszabb lesz, megint útnak indulni. Hát az olyan nehéz volt mindig, megint elvállani a rabtársaktól. Akkor megkérdeztem, hát miért kell nekünk visszamenni a lágerba, és akkor azt mondtam, mert a külföldiek hazamehetnek. Haza fogtok menni.
Először a németeket vitték el, aztán cseheket, románokat, magyarokat hagyták utoljára.
Jelentkezni kellett. Vagy 4-en vagy 5-en ültek ott, ilyen katonatisztek.
És ott volt a középen a Czajnik láger. Azt kérdez, hogy Margarita Carli? Mondom, igen. Azt mondja, akkor csomagoljak össze, mert elmegyek haza. Germániába. Hova? Aztán Germánia. Mondom, nem mondja, mondom, nem is odabaló vagyok. Azt mondja, nem hova. Mondom, Magyarország, Budapeste. Azt mondja, akkor oda megyek. Mondottam magam, amint egy jó hülyére ráhagyják. Egyedül voltam. Utána jött a Nacsányi Kivécsi, ez az ilyen kultúros parancsnok. Akik ott a barakban voltak, lányok, azoknak mondja, nézzétek jól meg, mert szerencséje van, ő hazamegy. Hanem mégis csak igaz lenne, de még mindig nem hittem el. Azt mondja az egyik, hogy én mikor megyek haza? Kérdezi, hogy Kakaiti Náció milyen nemzetiség vagy. Mondja, hogy orosz. Hol te maradj? Üljé csak. Mondta a másik, hogy ő lett, vagy litván, vagy mit tudom, Szügyi, Szügyi.
Mondták a lányok ott bent, hogy menjünk a főnökhöz, három német nő meg én, menjünk a főnökhöz, engednek bennünket haza. De nem akartuk elhinni.
Terkocsira, és az kivitt minket a magadáni kikötőbe. Mikor Magadánba a kikötőbe megállt a kocsi, oda néztem, ott láttam a Bremen, de én akkor még nem tudtam, hogy ez a Bremen. Csak egy nagy tengerjáró hajó, személyhajót láttam. Akkor már tudtam, hogy tényleg hazavisznek. Beszálltunk a hajóba, másodosztályú kajütőkbe voltunk. Kaptunk pénzt. Tudja, annyi pénzt kaptam fizetést, hogy amíg a hajóban, Vladivostokban értünk, addig az egész pénzem elfogyott, ennyit kerestem 9 év alatt. És akkor jöttünk Szibérián végig.
Vladivostok, aranyszarvöből! Vladivostokból, mint rendesen, e napon is elindul nyugatnak Moszkvába a csendes óceáni express. Az utasok a világ leghosszabb vasútvonalán utaznak. Útjuk 9 napig tart.
Vladivostokban én a katonát megkértem, hogy Krasznojarszkon keresztül utazunk, hogy írok egy levelet a két öcsémnek, hogy azok várjanak az állomáson engem. A katona el is vitt a levelet, föladta. Csak mikor mi Krasznojarszkban megálltunk, az öcsémek nem voltak az állomáson. Ők a Jeniszej folyón akkor éppen pausztatáson voltak, mert akik addigra már lejárt az 5 év. Lejárt az 5 év, a lágerből kiengedték, szabadon ott dolgozhattak, hazatelefonáltak Krasznojarszkból, és az egyik öcsém, ez a Béla, aki itt van a Vitéz utcában, ez egy olyan beképzelt, olyan nagyon rátarti. Az azt mondta, hogy ne küldjetek jegyet, majd mi összesporuljuk a pénzt és hazamegyünk. Laci kikapta a kezéből a kagylót, amely Floridában van, az a fiatalabbik. Az azt mondta, Gréti, ne hallgass a Bélára, gyűjtsé pénzt és küldjé jegyet, mert máskülönben sose érünk haza. Na, én a Lacira hallgattam, és mentem a családba körbe tarhálni. És összegyűjtöttem a pénzt, és elküldtem a két jegyet a két öcsémnek Moszkvába, a Magyar Követségre. Így ők 1955. június vagy július volt, mire hazaérkeztek.
56. Így februárban vagy március, húsvétre jöttem, azt tudom haza. De már én akkor ott szabad lábon voltam, ugye letelt az idő, és akkor kihelyeztem. Hát ugye én magam gondolkoztam már akkor magamról, és egy szovjet családnál elhelyezkedtem, és akkor onnan jártam dolgozni. Így ilyen építőiparba. Utána meg ez a nővérkém megkeresett, mert ő már hamarabb szabadult. Ő már akkor fejőnő volt ott.
Úgy jöttem haza, hogy
föl voltam már szabadulva, már az állam nem hozatott, és a rendőrség által kiállított igazolványok, fényképek, ezeket kellett megcsináltatni, és egy évre, de idehazára értesítették a húgomat, mert egy húgom ide maradt, idehaza maradt, 10 éves volt, ezt a nagybátyánt nevelte.
Annak alá kellett egy bizonylatnak írni, meg egy másiknak, egy apai testvérnek, meg egy anyai testvérnek, hogyha mi hazajövünk, akkor ők kezességet vállalnak, mi értünk, hogy eltartanak bennünket, meg hát szállástanak, meg lakást, meg kenyeret, hát így jöttünk hazai.
Mielőtt elindultunk, kaptunk 40 rubelt fejenként, és a lágeri kantinban, a ruhaszalomban annak csúfoltuk. Az Arankával mindjárt vettünk egy kosztümöt, hogy becsületesen nézzünk ki a hazafelé vezető úton kosztümöt. Hogy kell elképzelni a kosztümöt? Egy szürke anyag volt, mint a munkás ruha. Csak egy kis kabát, meg egy szoknya volt hozzá. Na persze, azt az orosz csizma az rajtunk maradt, mert abba is jöttünk haza.
Én annyira féltem a hazajöveteltől, hogy nem tudtam semmit az itthonról. Szóval senkiről, semmiről nem tudtam, és féltem attól, hogyha hazajövök, akkor itthon megint ki tudja, hogy mi vár rám, nincsenek szüleim, egyedül vagyok, akkor mit fogok csinálni. És azért, amiért ott kint voltam, talán azért még itthon is elítélnek, mégis ha visszagondoltam arra, hogy mennyi sokszor honvágyam volt, és most mehetek haza, és most mégis így kell félni, hát akkor valahogy olyan kettős érzés fogott el, hogy most örüljek, vagy ne örüljek.
Elindítottak bennünket, te, még senki nem hitt benne. Szóval, tudod, ha az ember nagyon sokáig, nagyon-nagyon szívből, igazán a lelkéből, a mindenéből akar valamit, te, ha 5 év után bekövetkezik, akkor leborulok, és áldom az Istent, de ez túl sokára jött. Nem tudom, hogy a többiekben benne volt-e, de én nem tudtam, hogy hova jövök haza. Azt tudtam, hogy az anyu megvan, mert az utolsó fél évben kaptam tőle egy levelet, sőt, egy csomagot is szegénykémtől, tehát az anyu él. De hogy miféle államba jövök haza? Milyen országba jövök haza?
Hazatért a 200 tagú parasztküldöttség 4 hetes szovjetunióbeli tanulmányútjáról. Útjukat örömünneplés kísérte Záhonytól Budapestig. A parasztküldöttekben az elmaradt parcellaföldek láttán megerősödött az elhatározás, hogy minden erejükkel meggyorsítják Magyarországon is a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság fejlődését. A nyugati pályaudvaron leírhatatlan lelkesedés és örömünneplés fogadja a küldötteket. Felejthetetlen emlék. A nagyszerű szovjet emberekkel, a kommunizmus építőivel való találkozás élménye ragyog az arcokon. Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter, a küldöttség vezetője köszönetét fejezi ki a Szovjetunió kormányának, a nagy Sztálinnak azért a nagy lelkűségért, melyen lehetővé tette a világ legfejlettebb mezőgazdaságának megtekintését. A küldöttek budapesti megbeszélésén minden egyénileg gazdálkodó paraszt felhívással fordult társaihoz. A szovjet mezőgazdaság láttán mindegyik belépett TSC-be, vagy megalakított falujában egy termelőszövetkezetet.
Nagyszénásközség dolgozó parasztsága országos mozgalmat indított a beadás idő előtti teljesítésére. Augusztus 20-a helyett vállalták, 14-ére teljesítik beadási kötelezettségüket. Gádoros község a kihívást elfogadva augusztus 13-ára vállalta beadása teljesítését. Mint több és több község csatlakozik a viharsarok versenykihívási mozgalmához. Alkotmány ünnepének reggelén benépesült Berettyóvalu környéke az ünnepi vásárra igyekvő dolgozó parasztokkal. Teljesítették a beadást, most szabadon értékesítik terményfeleslegüket.
Hullámzó bódáni tenger, ring a szín aranykorá, míg a munka
szín. A piacon már kora reggel áll a vásár. Legnagyobb a forgalma a Nagyrábéi Szabadságtermelő Szövetkezetnek. Kitűnő árpáját 30 forinttal olcsóbban adja a piaci árnál. Bihar megye minden részéből külön vonatok szállítják a vásárra a látogatókat. Ezer ember keresi fel a falu főutcáján felépített sátrakat. Víg poharazással fejezik be az eredményes gazdag vásár. Hazafelé az úton vidáman szárnyal a dal, dolgozó parasztjaink új lendülettel indulnak az őszi munkák elvégzésére.
Rákosi Mátyás művek a magyar munkásosztály egyik fellegvára. Az elmúlt országgyűlési választások óta eltelt 4 esztendő alatt az üzemben hatalmas munkagyőzelmek születtek.
Megváltozott szép és egyre virágzóbb életünket, a múlt minden átkos nyomorának megszűnését, a bennünket felszabadító Szovjetuniónak, a számunkra felejthetetlen, szívünkben örökké élő Sztálin elvtársnak, valamint Szovjetunió kommunista pártjának példáján nevelődött dicső pártunknak és személy szerint forrón szeretett drága Rákosi elvtársnak köszönhetjük. Soha el nem múló hálánk, forró szeretetünk jeléül javasoljuk népünk országgyűlésébe Rákosi művek első küldöttjeként Rákosi Mátyás elvtársat!
A jelölőgyűlés hatalmas lelkesedéssel Rákosi Mátyás elvtársat népünk legnagyobb fiát jelölte a gyár első képviselőjével.
Hazánk fővárosa 6 napon át látta vendégül a legkiválóbb kultúregyütteseket. Eljöttek a délszláv Alsó-Szentmárton táncosai, énekesei. Eljöttek a drágszéliek. Eljöttek az egykor kisemmizett zsellérek, urasági cselédek, hogy bemutassák, mire képes egy békjóitól megszabadított nép, amely sohasem látott ragyogó jövő felé halad. Díszelőadás a Városi Színházban. Galga Hélisz dolgozó parasztjai májusi játékukat mutatják be.
Asszony, gyere ide, számolj velem most ízibe.
Elnyitom, számom, velem együtt számolj, és aztán hallgass rám.
Tiért szépen jobb az élet, ott építjük jobb jövőket.
Elnyitom, számom, tiért és a fáram, velem együtt van már.
Közölte a lágerparancsnok, hogy akinek a nevét most felolvasom, az hazamegy. És ABC sorrendben olvasta a neveket. Hát én biztos voltam abban, hogy én is hazakerülök. Átsiklott az M betűn, mert a vezetéknevem leánykori Marton volt. Akkor se hittem, itt tévedés lehet, az örök optimizmusom a sose hagyott el. Tévedés lehet, ez nem lett. Nem, miután végigolvasott ott mindenkit, oda mentem hozzá, és kérdeztem, hogy hát nézze meg jobban, mert én is ott kellek, hogy legyek. Azt mondta, nem, te nem vagy itt. Hát hogy létezik? Hát végül is nem voltam ott. Hát mikor megyünk haza, azt mondtam, hogy lesz, az szörnyű volt. Nem tudom elmondani, ezt csak érezni lehet. Mikor megyünk haza, hát majd, ha ezek a vagonok visszajönnek, mert nincs elég vagon, oda mentem az ismerősökhöz elbúcsúzni, Majd a Magdi is jött oda, és tőle nem tudtam elbúcsúzni. Mert ő volt az a... Hát a darab otthon volt.
Oda jött én hozzám, és azt mondta nekem, hogy tőled nem tudok elbúcsúzni, és akkor bőgve elrohant. Eltelt egy másfél év, és egyszer csak jelentkezik valaki, hát az Erika, aki megjött 55-ben jött meg.
Eltelt egy hónap, két hónap, több hónap, és én egy mély letargiába estem. Mert ugyan láttunk üres vagonokat, az onnan lehet megtudni, hogy foglyokat szállítottak benne, hogy hátul az őrszemélyzetnek ki volt valami alakítva a vagonon. Üresek voltak, de hát csak nem értünk, jöttek, és úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Az első idő volt borzasztó nehéz, amíg úgy bele nem éltem magam a helyzetbe, és nem lettem én is alvilági, mondhatni. Borzasztón káromkodtam. Hát aki nálam jobban káromkodott oroszul, nem hiszem, hogy volt válogatott szavakat, de az kellett oda. És itt pedig éppen az ellenkezőbe estem, Méla búba szörnyű volt, és akkor, hát... jehovisták közé kerültem. Azok vigasztaltak. Ők tartották bennem a lelket. Mindegy, hogy jehovista, baptista nem számít. Erőt adjanak, mert nem bírtam már. Azt hittem, meghalok, belepusztulok.
Jött egy ember a hatóságoktól, és akinek valamilyen panasza volt, az oda mehetett. Én megmondtam, hogy én szabadultam, én a gyerekemet akarom, és magammal akarom vinni a szabadságba, és a gyerekem ugye otthonban van, nem tudom, mi van vele. Azt mondja, ne menjek sehova a lágerból, ő utána néz, egy hét múlva jön, és megmondja a választ, hogy hol a gyerek.
Kérdeztem tőle, hogy hol van a gyerek. Azt mondja, örökbe van adva. Mondom, hát az elég baj, hol szültem Marincban? Mondom, én is voltam Marincban. Mikor? Ekkor és ekkor. De ő 48-ban szültem. Mondom, nem baj, kiszámoltam, egyből 13 hónap lett. Késő szülés és nem koraszülés. Mondtam neki, ne izgassa magát, most mondja azt, hogy én vagyok, megvan a gyerek apja.
Öt nap múlva jött az ember, és megmondta, a gyerek megvan, a gyereket el fogják nekem hozni egy hét múlva. Rettentően reménykedtem egy hétig, eltelt a hét, a gyerek nem jött. Egyszer csak hívnak, de már körbe eltelt olyan 10 nap, hívnak, hogy itt a gyerek. Na hát, mondtam le. Főorvos asszony hozta, és egy rettentő aranyos kis 4,5 éves gyerek volt, egy szót magyarul nem tudott, de én nem is tanítottam magyarul annak idején sem, mert arra gondoltam, hiába tud magyarul, ha nem kerül magyarok közé, akkor mi lesz vele?
Pár nap múlva jött a bevagonyolozásunk, és akkor összeeresztettek, és akkor volt az az ominózus jelenet, hogy a gyerek, ugye, mikor mondta, hogy ez a te papád, akkor pápocska, és fülemellettem. Akkor azt éreztem, hogy eddig érdemes volt mindent megtenni. Hát láttam, hogy ő is elérzékenyelődik, de nem akart visszamenni az édesanyjához. Nem akart visszamenni, a többiek is mondták. Kértem a lágerparancsnokot, hogy pár napig lehessen vele. Hát ott álltunk 2 napig, akkor velem lehetett. De be kellett öltözni, mert azt mondta, hogy Eruszki, azt mondja, te fasiszt vagy, ez nem is tudsz jól oroszul. És ilyeneket mondott, kiigazította mindnyájunknak az orosz beszédjét, egy vörös csillagos sapkát rám tettek, és akkor oda volt. Akkor már szeretett a gyerek.
A gyerekkori emlékeimre nagyon halványan emlékszem. Egy-egy kép él bennem, például egy kékruhás asszony, aki nagyon kedvesen gondozott, ápolt, ő volt a Galina mama. Annyira megszeretett, megkedvelt, hogy hazavitt, és úgy nevelt engem, mintha a saját gyermekét. Édesanyámat sokszor kérte, hogy mondjon le rólam, de édesanyám úgy gondolta, ha egyszer sorra kerül, hogy Magyarországra hazajöhet, nélkülem nem indul el, engem is magával hoz.
Velünk együtt volt a két gyerek is, a kis Pista meg a kis Viktória. A kis Viktória egy szót nem tudott magyarul, de elkezdtünk vele neki beszélgetni, hogy milyen jó itt Magyarországon, meg karácsony, meg stb. Ilyet te biztos nem láttál, és a gyerek meg elkezdett kiabálni, hogy nem tudom, hogy ti milyen emberek vagytok, nem tudom, hogy mit beszélek, nem értem, hogy mit mondtok.
Én vezettem a kislányt, mert nekem nem igen volt cuccom, az anyának sok cucca volt,
Én vezettem a kislányt, és odaértünk egy férfi lágerbe, Lembékbe, ott aludtunk egy éjjel, másokat vittek minket máshova, nőket. És ezek az egészségi férfiak látták, hogy én a kislányt vezetem, kiabáltak nekem, hogy többülös kurva elnézést, hogy hozom az orosz gyereket. Hát mondtam, nem az anya, én nem néztem arra, hogy... Én nem tudtam, hogy rólam van, szó néztem azt, hogy kinek kiabálnak. Ha neked kiabálnak, neked azt. De hát miközük lett volna hozzá, hogy elhozom is.
Általában a férfiak többi része, azok azt mondták, hogyha ők tudtak volna, ők se éltek volna a szüzi életet. Tehát nem vetették a szemükre ezeknek a nőknek azt, hogy ők egyáltalán gyerekkel érkeztek.
Nagyon sokan úgy voltunk, hogy azok, akik gyerekes anyák lettek, azokat elítéltük, hogyha ott hagyták, mert sok kínjába elhagyta a gyerekét.
Tanítgatták ezt a kislányt magyarul, és mondták neki, hogy beletettek a cukrot a zsebbe, és mondták, hogy ez zseb, még ilyesmi, csak azt mondja nekem, Irina. Azt mondja, hogy szóri meg a gobori, és itt a kormány, nekem mindig azt mondták, hogy ez kormány. Pocsim, úr, ebbi a tagovarács, tehát hogy zseb, hogy miért mondják a fiúk, hogy ez zseb, mondja nekem. Tehát mondja nekem, a magyarul zseb. És akkor, mikor hazaértünk rá, 4 hónap múlva elmentünk meglátogatni valakivel ezt az Ilonkát, és a kislány a világért nem akart oroszul beszélni. Azt mondta, én magyar vagyok, nem beszélek oroszul.
És 2 gyerek volt köztünk, mi köztünk nők között. És hát a férfiak úgy mondták mindig, hogy 1500 férfi, magyar férfi volt.
Ott ismerkedtem meg a férjemmel Lembergbe. Szintén kint volt, ugyanannyi ideig, mint én. Hát ő betegén is jött haza, TBC-se volt. Ott már gyógykezelés alatt volt. És utána még. Akkor hazajöttünk, még 2 évig kezelték. És együtt maradtunk 33 évig.
Én is ott ismerkedtem meg a férjemmel, az első férjemmel. Gyulaházi Gábornak hívták.
Lemberbe találkoztunk összújból az Imrével.
Nem is a férjem, hanem inkább a Jenő azt mondta, gyere nézzük már meg, hogy néz ki most a Magda. Aztán így jöttek oda, megnézték a Magdát, hát úgy megnézett a férjem, hogy most, még most is itt van.
Én nekem a betegségem újból kiújult a TBC-m, el kellett különíteni, kikerültem a Wörthern kórházba, ahol is az egyik épületben a nők voltak elszállásolva, a másik épületben mi voltunk. Itt volt a jelenlegi feleségem.
Urkután ismerkedtünk még, mivel ott volt egy ilyen markológép, és ott, nem tudom, most már 6 vagy 8 férfit ott fogtak, mert előtte az férfi tábor volt. Azokat elvitték onnét, és a nőket telepítették oda. És hát ott a mások által tudtam meg, hogy a gépészek között van magyar is. És akkor az nagyon rövid ideig találkoztunk, de csak úgy, hogy ment az ebédér őrkísérettel, és csak készfogási pici levél átadásával tudtunk egymással érintkezni. És akkor hamarosan őt elvitték onnét, úgyhogy 4,5 évig nem is tudtam róla, hogy éle vagy hal-e meg ő sem. És amikor itt Potymán újból összetalálkoztunk, akkor aztán hát azt mondtuk, hogy azt mondta a férjem, hogy olyan feleséget akar, aki abból a kenyérből levett a vejből, most már nem enged el, mert 4,5 év hosszú idő volt, hogy nem tudott rólam.
Amikor elindultunk Sopron kőhidáról, láttam egy férfit, aki ott maradt utoljára, és rugdosták és puskatussal ütötték. Hát ő volt a horvát, a későbbi férjem. Amikor találkoztunk Lembergben, akkor meséltem neki, hogy milyen élményeim voltak, és akkor azt mondta, hogy jól emlékszem rá, mert ő volt az a férfi.
És egy szép napon bejön hozzám egy koreai lány, úgy hívták, hogy Isunza. Oroszul Natasha nevet kapott, mert hát mindenki orosz legyen, Isunzának hívták. És nagy örömmel közölte, hogy te, hazaengednek, ugyan el a léltan, nem hiszek, te vigasztalni akarsz. Úgy gondoltam, hogy a lelket akarja belém önteni, mert valóban a halálomnál voltam. Ezt, hogy nem, ő látta a listát, hogy a nevem rajta van.
Akkor hát, hogy megyünk. De nem vittek bennünk, hanem még akkor kivittek munkára,
És én akkor azt mondtam, hogy én nem megyek már, ha már szabadságot kapunk, akkor nem megyek dolgozni. Akkor bezártak a karcerba, adtak egy pohár vizet, meg kenyeret. 5 nap, mikor lejárt, akkor kiárasztották bennünket, akkor elkezdtek a magyarok kiabálni, hogy hurrá, Magdi, rendes vagy, nem mentél dolgozni. Mondom, miért menjek? Szipulálták a véremet elég sokáig. Most még, mikor már azt, hogy szabadságra megyünk, akkor még dolgozzak nekik.
Jön a lágerfőnök, és kijelenti, hogy pakolni és megyünk, mert maga megy nyugatra, illetve hát Magyarország akkor még félig nyugatnak számított, maga megy hazát, mondom, ide hallgasson, hogy becsületszavát adja, mondom, tudja, hogy hány tiszti becsületszó van nekem az ebembe, és a végén itt vagyok, és engem hagyjanak békébe, én nem megyek a szűzföldekre. Ordítottam vele. És meg azt mondja, én nem tarthatom vissza, mert engem csuknak le. Bevittek bennünket Moszkvába, Lomonoszov Univerzitéttől, ezek a hatalmas dolgok, akik mindent a világon megmutattak, hogy hát ne legyen rossz emlékünk.
A moszkvai nagyszínházban tartották meg a munkaerőtartalékok hivatala tanulóinak záró hangversenyét. Színpadon megelevenedik a fiatalság ünnepe a Kremlben.
Tizenegykor vagoníroztak be bennünket a győri vagongyárnak az hálókocsiába, amit amikor már megláttam Győrt, akkor már potyogtak a könnyeim. És 12-kor jön fehérrel kabátos pincér, és ugyanakkor, amikor kísér át bennünket az étkezőkocsiba, mindig 32-en jöttünk meg egy transporttal, kísér át bennünket az étkezőkocsiba, és az ember először meglát egy terített asztalt, kést, villát, ami hát egy fogalom volt, akkor indul nagyon-nagyon lassan ki a vonat Moszkvából.
A Rákosi nem akart átvenni bennünket. Míg aztán a felső parancsot meg nem kapta, hogy már pedig átveszitek, és így 6 hónap után, november végén indultunk el.
Akkor már szabadon mentünk a vagonokba. Ugye szabad emberek voltunk, magyar zászló, magyar és szovjet zászló, hadifoglyok mennek haza.
Megtudták valahogy az ungváriak, hogy magyar szerelvény jön, és kijöttek az állomásra, akartak üdvözölni bennünket. De nem sikerült nekik, mert távol tartották az állomáson őket, és nagyon szigorúak voltak az őrök, úgyhogy nem tudtunk velük beszélgetni. Mégis csak valahogyan hazakövettünk. Fájdalommal, szenvedéssel, de hát megtörtént, mit csináljunk. Én azért soha nem mertem volna gondolni, hogy a magyarok kiadják a magyart az orosznak.
Kivittek, mert bejöttek az oroszok 45-be hozzánk, férfiak, és a Juli húgomat akarták megerőszakolni.
5 lány és egy fiú gyermek. Hát fiatalok voltunk mindnyájan. A fiú gyermek akkor töltötte a tényleges katonaidőt. Ő, mikor a front vonult, ugye már erre fölfelé jött, mert itt volt Pilegyházán tényleges idejű katona, szakács volt. A tisztekkel együtt ő is vonulni akart, de a tisztektől elkéreckedett azért, hogy kijöjjön elköszönni tőlünk. És egy édesanyám lebeszélte, te egyetlen gyerek, ne hagyj itt bennünket, maradj velünk. Úgy is veszem már minden, átmegy a front és azt mondja, meg leszünk. Mert kivetkődesz, elássuk a katonaruhát, mindent is akkor, mint civil. Hát szegény szót fogadott. 22 éves volt akkor. Hát bejöttek a oroszok, minden szépen simán. Hát nem azt mondom, hogy lovakat ezt-azt el nem vittek, mert elvitték a jó lovakat, meg a birkákat levagdosták, mert ott táboroztak, meg minden, de még maradt.
Tanyán laktunk, Együtt én már férné voltam, de a sors hajtott.
Mindig féltünk, mert manakkor nem azok a katonák bántottak, akik ténylegesen a hadseregben voltak, hanem lógó katonák volt, s rengeteg arabban, pusztaságban, kint Pákánban. Akkor este, hát ugye már még, hogy ők hanem csatlakoztak, ezek a rossz indulatú magyar emberek is, és akkor mentek velük, tudták, hogy no, itt mi van, meg itt mit lehet zabrálni, meg hova kellene őket vinni a nőkhöz. Este már mentek, ugye lovakat zabráltak kocsikkal, és akkor hát nekünk mindig volt olyan búvó helyünk, hogy no, elbújjunk. Egyik este felé volt, hát ugye még akkor hó volt, ugatnak a kutyák, de már akkor a szomszédok mind úgy sarkon álltak, hogy no, most kiné, mi van? Már akkor féltünk, mint lányok. Hát, bevágtatott egy, mit tudom én, kocsival-e, mivel-e, fogalmam szinte belül két orosz katona. Hát ugye beszorultunk, lányok. Hát, mit tudott az ember csinálni? Hát ugye, miköllött hum vannak a lányok? Hát erre mentek. Hát azt kezdtek ottan bántani benne, nem hogy bántani, hanem erőszakot venni. Szegény bátyám is otthon volt. Hát otthon volt. Mikor már látta, hogy több a kettőnél, még ott egyik erre írít, a másik arra szaladta, az édesapám is hát mentett volna bennünket, de hát azt is kilögdöste. Meg ráfogta a pisztolyát, hogy de takarom, szóval hogy menjen ki. Hát azt akkor szegény bátyám, hogy hun tartotta azt a kis kézi pisztolyát, én nem tudom. Hát ugye nem volt az nekünk megmondva, mert titkos volt, mert nem is szabad lett volna tartani fegyvert. Ez statári volt. Nagyon lőtt az egyiket. A másik meg kiugrott, elmenekült. Hát ugye, meglepődtünk, most már mi lesz? Hogy mi legyen? Hát a szomszédok csak tudták. Hát most elvisznek bennünket, mi lesz? Nem mondjuk senkinek se, titkoljuk-e, ássuk-e. Akkor elástuk. Mégpedig, van, hát ugye tanyán a nagy répásverem főd, be van levésve, a répát arrébb hánytuk, lejjege mentük. A répát mi visszahántuk, mert fagyos volt a főd, hogy hát könnyebb legyen, hát igen, ám, de a szomszéd sok gyerekes apa volt, azt hiszem 7 vagy 8, még azon a tanyán ő nem is gazda volt, hanem csak ilyen lakó. Hát ugye ő is tudta, csak fét, hogy nem ez a, aki elmenekült, majd följelent. Hát aztán ő maga ilyen följelentettek bennünket. Másnap egész kocsi, de nem is kocsi, hanem két kocsi. Szovjet katona, meg az, aki biztosan ott volt, ebben az illetővel, jöttek. Körülfogták a tanyát, a ködös idő volt, elkezdtek lövöldözni. Hát persze, amelyik édesapám az el tudott lépni, a bátyám az el tudott lépni, édesanyámat mind nagyon vallatták. Hát sehogy se akartuk megmondani, de hát hova lett? Hova ment? Merre ment? Megkezdték itt keresni, ott keresni, kutatni. Megtanálták a bátyámat valahogy ott, hazahozták. Elkezdték vallatni anyámat is, szegényt, őtet is. Így lövik agyon meg, beállították a sarokba tényleg, és akkor pisztolyjá. Most már agyon leszőlőve, ha meg nem mondott, hogy hol van a másik. Hát a szegény anyám azt mondta, mert tolmács volt velük, hogy hát el kell vállalni. Hát akkor szegény bátyám elvállalta, igaz, meg édesanyám is, de még édesapám akkor hiányzott, mert már akkor egy húgom is hiányzott. Hát azt akkor szegény bátyámot kezit lábát összekötötték. Hát ugye volt ott nagy stáló, betették oda, bezárták rá az ajtót. Hát a szegény bátyám ugye tudta ott mindent. Valahogy, hát elordta én magát, milyen, azt elszökött. Hát lövődöztek ott össze-vissza, de hát arra még akkor szárkópok voltak, mert répás vermek, valahon ott elbújhatott. A bátyám elment. Jó van. Akkor ma nem tudtak velünk mit csinálni, ugye meg volt, hanem hogy hova ástuk el a dolgot, mert akkor a bátyám elvállalta, még édesanyám is megmondja. Elő kellett venni a holttestet, azt akkor nagyon szépen a halottat a kocsiderejükbe tették, azt akkor két kocsival vagy hárommal szépen bevittek bennünket Kecskemétre. Összeszedték édesapámat is, a testvérségét is, mindenkit, csak épp a bátyámat nem találták még. Végül Kecskemétre elvittek Miskolcra, Miskolcról nem tudom én, Nagykőrösre, ide vittek, oda vittek, itt vallattak, ott kihallgattak bennünket, elvittek Dunaharasztira bennünket, azt nagyon jó tudom. Ott egy ilyen tárgyalóterembe behűtettek körbe bennünket, tanúvallomást kellett tenni, hogy történt, mi történt, mindegyikünk ugye elmondta, hogy hát ahogy volt, vagy ahogy nem volt, de hogy tudtam már magyarán, mi mondván. Na elmondtuk, és akkor elmondta az a katona is, aki, hogy mondjam, de ő szökevény volt, úgyhogy őt is elítélték, és akkor kezdték a szülő, nem is, hogy is kezdték már, nem tudom, először a talacsonyfokú ítéleten kezdték a 8 éven, ezt kapta ez a nővérkén, a kiskorú Rózsika 8 évet kapott. Akkor én kaptam 10 évet, mert én segít, meg azzal vádoltak, hogy miért nem jelentettük. Ez volt a bűnünk. Akkor kapott 10 évet az Annuska, aki nem jött haza, kapott 10 évet a nővéremnek a férje. Akkor sor került a szüleinkre. Tudom, nagyon jó. Most akkor tolmácsolták, ugye? Akkor mondták, hogy halál helyét halál, őket halál rejtették. Kivittek bennünket Becerábiába. Oda vittek ki. Ott a szétoszlottunk. Hoztak egy nőt. Ő osztagot. Akkor mondták, hogy van magyar is köztük. Azt akkor persze mindig érdeklődtünk, ott találkoztam ezzel a nővéremmel akkor. De hát ugye, hogy ő neki kisebb paragrafusa volt, mint ennek. De őnek is 58-8 volt, mert nekem is 58-8 volt. Csak ő kisebb bűnöző volt, őt onnan gyorsan elvitték meg, ha megtudták, hogy testvér vagy rokon, azonnal eltávolították, nem lehetett ott összeköttetésben lenni senkivel sem.
A nagy Szovjetunióból mi szabad emberekként jöttünk Csapig. Na persze, hát a vonaton voltak orosz tisztek, akiknek voltak ott a paksamétáik a mi papírjainkkal. Most képzeld el, hogy megérkezik az ember Magyarországra. Istenem, hát 7 éven keresztül ezért éltem, hogy hazajöjjek.
Megérkeztünk a határra. Ott átvettek bennünket a magyarok, mivel hát a vagomból is át kellett szállni. Az oroszok szépen elköszöntek tőlünk.
A magyarok még csúnyábban fogadtak bennünket, mint akkor az oroszok, ahogy átadtak.
Jöttek ezek a lávósok kutyákkal, fegyverrel, és akkor az oroszok azt mondták nekik, hogy mi nem rabokat hoztunk, hanem szabad embereket, hogy addig nem adja ki a létszámot, vagyis hát az embereit, amíg a kutyákat meg a fegyveres katonákat el nem küldik. Akkor aztán a kutyák meg a fegyveres katonák elmentek, csak egy pár kísérő jött, de fegyver nélkül.
Hát ez valami gyalázatos dolog volt. Jöttek oda ilyen
hogy mondják, ilyen robomobilok, tudod, amiben a börtöntöltelékeket szállítják. Hát én is kikukucskáltam az ablakon, de ott emberek így álltak sorba. Ugyan már hagyjátok abba, mert most még iszok. Légy szíves. Hely. Na. Így érzem az a kis hazámba.
Hivattam, hogy menjek, a szüleim várnak, csak menjek nyugodtan haza. Akkor adtak jegyet, hogy ember egy személy utazhatik pápáig. Itt pápa néni se pápa, de nem érkeztem haza. Már Pesten késett a vonatunk, aztán nem tudtunk elindulni. Aztán édesapám várt, nem érkeztem haza, aztán mikor leszálltam a vonatról, jött hozzám egy fékezi bácsi. Aztán látta, hogy ugye valahol 4 évig oda jött hozzám, aztán azt kérdezte, nem magam Mészáros Magdus, mondom, de igen, azt mondja, az édesapja itt volt, várta magát, azt mondja, de maga nem jött, mondom, nem tudtam jönni, mert mondom, a vonat, tehát lekéstük, hát itthon volt a nagy öröm. Mindenkit egészségbe találtam. Aztán minden héten jelentkezni kellett a rendőrségen. Munkát nem kaptam. Azt mondták, hogy kommunista ellenes vagyok, gondoltam magamba alszállt, dögök.
Nyíregyházán, mikor bejöttünk a vonatba, nagyon sok utas volt, libák is, mások is, egyebek is a pad alatt. De hát boldogan mentünk hazafelé, és volt egy cigánybandának, mondjuk cigánybanda, igen. Azok is úgy néztek bennünket, és akkor mindenki úgy nézett bennünket, és egyszer csak egy megkérdezte mi tőlünk, hogy hát honnan jövünk mi, hát muslátba voltunk, fejünkön kendő. Honnan jövünk mi? Hát mondtuk, hogy Oroszországból, hát ott aztán olyan kínálás volt, szalonnával, kalbáccal, mi egymással. Ezt a cigányok meghallották, meglátták, mindjárt odajött, hogy hadd húzzák el a nótánkat, egész idő alatt nótáztak nekünk.
Az anyám elég bizalmatlan valaki volt, és a férjem becsengetett, és mindjárt kérdezett, hogy tetszik-e tudni valamit a lányáról. Erre az anyám rögtön be akarta csukni az ajtót, a férje meg a lábát betette az ajtó közé, és mondja, hogy ne tessék engem elküldeni. Tessék leülni. Akkor leült, és akkor elmondta, hogy jön a lánya haza, és akkor azt mondta az anyám, hogy ez nem igaz, nem esély ennek ilyet. És elvérte tovább, és akkor szólt, hogy gyere be.
A lányom az, mikor hazajöttünk, akkor annyit tudott csak, hogy kezit csókolom nagymama, semmi többet.
A húgom az el volt ájulva a gyerektől, hát tanítónő, és gyerekbolond, hát boldog volt, hogy mégis igaz. Sajnos az asztalon találtam egy táviratot, amin az állt. Rezsőjék hamarosan érkeznek hírek szerint, ha nővel és gyerekkel jön, azonnal táviratoz, jövök rendet csinálni. Hát bár ne láttam volna ezt a táviratot. Illetve nem is én láttam, hanem a feleségem is úgy elém teszi. Megjön édesanyám, a húgom, hát keresi, szaladgált nagy izgalmában, én tudtam. Dr. Hódi alezredesné, parisztokraták kész, csak ilyen volt édesanyám. És tudtam, hogy soha nem utazik, csak régen szalonkocsi, ugye, az étkezőkocsival. Senki nem volt az étkezőkocsival, csak ő. Én tudtam, sejtettem, és odaálltam 8 év után. Hát jön anyám, leemelem. Édes, csak néz, hogy mi az, hát ugye tányérsapka, csizma, vataruha, tiszta orosz, és hát lemelem, én vagyok az édesanyám, minden. De eltol magát, azt mondja, megnőtté. És akkor mondom, de már akkor mondom, itt van a feleségem, és itt van a kislányunk. Meglátta, és azt kezdte mondani, hogy nagymami, kezdjük csókolom, Viktória vagyok, stb. Hát elkönnyezte magát. Egy pillanatra lépés előny volt. Addigra odajött a húgom, ugye milyen édes, ugye? Bemutattam a feleségemet, hát jó, hogy egy kicsit kövér volt, de hát szép volt, meg nem lágerruhában, meg minden fene. Hát elindultunk, na mondom, megnyertük az első, és kezd boldog lenni a húgom, és ugye elég hátul kint állt meg a vonat, hogy a keletihez úgy odaérünk, úgy körülbelül éppen mindig, azóta is, mindig ez.
A férjem már ő leadta a címet, hogy én nekem hova adják a papírjaimat, mert ő tényleg beteg volt, és őt elvitték Pestre kórházba, és akkor ő leadta a címet, hogy az ő szüleihez menjek. Nyíracsádra. Borzasztó érzés volt elmenni idegen helyre, azt se tudom, mit mondjak, hát azért mégis nem mindegy, nő léptem le is. Megérkeztünk a Csádra, rengetegen voltak a buszmegállóba, és hát gondoltam, ez mind utazik valahová. Kinyitotta az ajtót a sofőr, ki akarok szállni, és akkor beszólnak a buszba, hogy megérkezett a Gyulaházi Gábornak a mennyasszonya. Úgy látszik, közölte valaki, vagy valahogy, vagy a férjem közölte, nem tudom. Na, elég az hozzá, hogy akkor elfogott a sírás, és hát akkor kiléptem, hogy igen, én vagyok. És ez mind a rokonsága, az ismerősök, a szomszédok, mert a férjem is, az is 9 évig volt kint, ő mint Levente került ki. Akkor elmentünk haza, egész éjjel mindenki, aki csak befért a lakásba, mindenki ott volt, mindenki kérdezősködött, de hát Gabi nem volt sehol, hol van, hol van, sehol nem volt. És én meg itt vagyok idegen helyen, azért mégis idegen volt. Na aztán akkor 10 nap múlva megérkezett. Lakodalmat nem akartunk tartani, hát 53-ban egy borzasztó világ volt, akkor ugye a szülei gazdálkodók voltak, de hát mindent be kellett szolgáltatni, és a falu lakodalmat, mindenki jön a lakodalomba, és a végén olyan nagy lakodalom volt, mindent hoztak. 100-nál több zsák kukoricát kaptunk, féloldal szalonákat, borjút, malacot, bödön zsírt, dunyhákat, párnákat, mindent, edényeket, kotlós tojással, csirkével, szóval rettenetes. Ott, aki jött, ott mindenki, nem is volt hivatalos. De mindenki jött, és mindenki hozott, csak benézett, és hozta, és lerakta, hogy ő ezt hozta. Egyszer fölkeresett egy katonatiszt, hogy hát agitáljam a népet, este összehívják a kultúrházba a népeket, hogy agitáljam a TS, lépjenek a TS-be, mert én kint voltam Oroszországban, és én tudok írni, olvasni, el tudom mondani nekik, hogy kint milyen a kolhoz, mit lehet várni tőle, és akkor kapunk lakást, mindent kapunk. De hát nem vállaltam el, nem. Én nem mondtam, hogy én nem voltam kolhozva, én nem láttam a szabad emberek életét, nem tudom, hogy mi és hogyan van ott. Azt tudtam, hogy aki 10 répát lopott, az 10 évet kapott. Tehát nem tudtam mondani jót, és nem mondtam semmit. És akkor nem kaptunk lakást, nem kaptunk semmit. 11 évi házasság volt belőle. Hát talán mondanám, az eleje nagyon szép volt, nagyon. De aztán elromlott, a fejébe szállt neki is a bátorság, hogy így mondjam, elkezdett inni, mindenki itatta, ugye, mert hát hazajöttél komán, meg így barátom, úgy barátom, és akkor ivás, nők, minden. Sietett mindent behozni, ami elmaradt, és a végén elváltunk.
Nagyon nehéz volt. Akkor mégis arra gondoltam, hát én tudom, hogy ez vár itthon, inkább ott maradtam volna. Mert azt hittem, hogy hazajövök itt, milyen jó lesz. Elmentem a tanácsra, azt mondta a tanácsának. Azt mondja, a demokráciáért meg kell dolgozni, hogy lakást kapjon. Én mondtam neki, nem hiszem, hogy maga annyit dolgozott a demokráciáért, mint amennyit én. Mert én a 7 évemet, az egészségemet, a látásomat, a fiatalságomat adtam egy fillér nélkül.
7 évet elvettek az életemből. Nem? Hát hogy jövök én ahhoz? És akkor azt mondják, ugye, pardon.
A férjem odakint szerzett TBC-vel jött haza, és be kellett neki feküdni a kórházba. Úgyhogy 17 hónapot volt kórházban. Május elején jött ki a kórházból, a Istennek egészségesen. És augusztus 31-én Pécsett megszületett a kislányom. Hát tulajdonképpen ez nagy öröm volt nekünk. A gyerekem születése az sok mindent kárpótolt. A kislány szépen cseperedett, növekedett. 11 hónapos volt, amikor üzemi baleset áldozata lett, 42 évesen. És akkor megint jöttek a nehéz napok.
Én minden éjjel a lágerben voltam, csak most már a gyerekeim is a tudatomban voltak. És ez a borzasztó, hogy vagy azt álmodtam, hogy velem vannak, és el akarják őket szakítani tőlem. Vagy jobbik esetben az, hogy a gyerekeim itthon maradtak, és arra gondoltam, hát van anyám, apám, majd csak gondoskodnak róluk. Ilyenkor verejtékezve ébredtem, szenvedtem.
Engem bevittek a Mosoni utcai börtönbe. Ott voltam egész december 12-éig, november 21-től, mert bevérzett a tüdőm. Aztán akkor elvittek fel a János kórházba. Azt mondta az egyik orvos, jó komcsi volt, minek kellett ilyeneket hazahozni. Elhelyezkedtem a kaposvári Benspedné, onnét egy év múlva kirúgtak, mert rám sütötték, hogy nyilas voltam. És akkor feljelentettem őket, akkor kaptam egy végzést a minisztériumtól, azokat is utasították, hogy az elmaradt fizetésemet adják meg, de akkor már az idegosztályon bent feküdtem a kórházba. Eljöttem Pestre a nővéremmel, itt meg 24 órán belül hagyjam el Pestet, mert nem engedik meg, hogy letelepedjek. Akkor elmentem Kádárhoz, Kádárhoz, mondtam, mit akar maga? Mondom, már semmit. Ott hagytam, elmentem a Dobihoz. Azt mondta Dobi, majd a belügyminisztériumtól kap értesítést. 3 nap múlva megkaptam, hogy a kitelepítési özét megsemmisítem, és a Budapesten való letelepedést engedélyezem.
A filmgyár udvarán megépítették az ostromlott egyetem teret a Budapesti Tavasz című új magyar film felvételeire. A film fővárosunk felszabadulásának napjaiban játszódik, és április 4-én a közönség elé kerül.
Egyénileg gazdálkodó és TS asszonyok találkoztak a Jász Kíséri Kossuth Termelő Szövetkezetben.
literrel nagyobb a tejelési átlag a TS tehenészetében, mint nálam, állapítja meg a 14 holdas Kálmán Miklósné. Madarász János a TS sertéstelepének jövedelmezőségéről beszél az asszonyoknak, akik közül 15-en lépnek be a jászkíséri Kossuth TS-be.
A rádió is jelen volt a Danuvia gyár dolgozóinak és a Nemzeti Színház művészeinek találkozóján.
Tessék tovább beszélgetni. Mert csak azt szerettem volna megkérdeznünk, hogy mi az, amit tetszett, kritikát kérünk, miért váltanak bőletet és miért nem.
Nagyon örülünk, hogy a művészekkel szemtől szembe találkozunk itt az üzemben, és nem csak a színházon, a színpadon keresztül.
Elvtársa, az elvtárs nyolcsúgya is nekem, hogy ő már váltott bérletet. Tehát én azt javaslom, hogy mondjanak nekünk most hangosan, hogy miért váltott bérletet.
Mert egész nap jó érzéssel dolgozom, ha tudom, hogy este színházba megyek, és nem kell a jegyért sorba állnom.
Na és az elvtárs, eddig is járt színházba?
Eddig nem jártam színházba egyáltalán, de most, hogy megvettem a bérletemet, feltétlenül biztos vagyok abban, hogy el fogok menni.
Köszönjük szépen! Viszont látásra a Nemzetiben!
A felszabadulás után ezzel a két darabbal nyitotta újra kapuit a Nemzeti Színház. Somlay Artúr, Bajor Gizi, Rámkai Márton már nem érhette meg a 10 éves évfordulót, mondott a Darvas József népművelési miniszter. De a hagyományok további eredményekre köteleznek. Major Tamás igazgató átvette a Nemzeti Színház részére a munka vörös zászló érdemrendjét. Éljenek és alkotó erőben gyarapodjanak a magyar színjátszás munkásai.
Nagyon sokáig kenyérgondjaim voltak, mert féltek attól, hogy miért vittek el, és féltek attól, hogy miért hoztak haza. Mind a kettő félelemre ok volt. Általában itt az emberek sok minden miatt féltek. És én pedig nem féltem már semmitől sem. És akkor különböző dolgokat csináltam, és az emberek nagyon jók és nagyon rendesek. Általában hindik a labba, hogy az emberek jók. És a rádióban, a gyermekosztályon népmeséket fordítottam.
Sehol nem tudtam elhelyezkedni, mindenki félt. Ja, meg ne mondjam, ja, ne írjam, hogy hol voltam. Ja, mindenki félt tőlem, és nagyon sokan voltak baráti körökben is ismerősök, akik bizony örültek, ha nem zaklattam őket. Meg is értem, nem is haragszom senkire sem. Na és akkor végre nagy protekcióval el tudtam helyezkedni az állami gazdaságba nyári munkára, közönséges munkásnak. Nem vettek vissza a bankomba, se sehová sem.
Sehol se tudtam elhelyezkedni, nem is fogadtak bennünket. Senkit se. Akik onnét jöttek, senkit nem fogadtak. Aztán mondom édesanyámnak, mondom, most mit csinálják édesanyám, mert nem tudok elhelyezkedni. Semmit, kisleányom, azt mondja, itthon maradsz, még mink élünk, azt mondja, itthon maradsz velünk. Mondom, de nem lehet az, hogy itt legyek veletek. Aztán a férjemnek ott volt a birkái a TS-be felébe. Aztán az meg ugye megismert, aztán lecsapott rá. Ez volt 55-ben, mikor megjöttem, 56-ban meg is esküdtünk. A férjem egy gazdag férfi volt, aztán ugye Szent Gálon laktak, aztán ugye 1-24 órán belül ki kellett neki kudzukonni, mivel hogy kuláknak minősítették, 40 holdfölddel, nem tudom, hogy az miért volt kulák. Aztán meg volt 300 darab birkája, azt is ugye el kellett és ára a bakonynak hajtotta el, hogy nehogy elvegyék tőle. De hát mit tudtunk csinálni azért, már 59-ben mi azért elvették.
Édesapa meg mindig azt mondta, mert azt majd szembeverték úgy, hogy kifolyt mind a két szeme, mert rejtegetett két csikót. Ő nevelte, mikor megbemhezett a ló, ikreket szült. Mikor már 2 évesek voltak, akkor nem tudtam már hova elrejteni, akkor elmentek érte ezek a Mikhaj fiatal komcsik, hogy magának van két csikolja. Azt mondja, van fiaim. Akkor vezesse ki. Azt mondja, de miért vezessem? Ki most voltok? Ki most játszottak itt? Vezest ki, te rohadt kulak! Hát édesapám, ehhez nem volt hozzászokva, szépen ott hagyta őket. Hát azok kivezették. És akkor nem akartak a csikók megállni, mert hozzászoktak édesapához. És felágoskodott az egyik csikó. Aztán az egyik Nikhály úgy rángatta ott azt a szerencsétlent, hogy már nem tudom, hát csak így elmondták nekem, hogy édesapa odament és megfogta a kezét, hogy édes fiam, az az állat ezt nem érti. Nézze, én ha megsimogatom, mindjárt lecsillapodik. Az anyád, kulák, majd megsimogatunk. Kiverték a szemét. És utána még két évig siratta a csikait. Nem engem, a csikait. Mindig mondták neki, maga mindig, Pista bátyám, maga mindig a csikókat siratja, miért nem a kislányát? Azt nem kell siratni. Mert én azt úgy neveltem, hogy azt nem kell siratni. Szegényem. Állítólag előtte való este azt mondta az unokáinak, most menjetek ki ehhez a vonathoz, ezzel jön a Lia. Mire hazaértek, édesapa halott volt. Soha nem károkodott. Soha. Vagy azt mondta volna, hogy ezért kár volt. Elverte a jég az összes termésünket egyik mezőrészen. Édesanyja sírt, megfogta kezét, odahozta én hozzám, bölcsőbe feküdtem még, mert nem volt hely. Másod, 5 éves voltam. Nézz erre kislányra, és ne sírj, az majd pótolható. De ha egy ember meghal, az már nem.
Elmentem gyárba dolgozni. Felvettek, és amikor megtudták, hogy Szovjetunióból jöttem, akkor jött a csoportvezető, és hivatott a pártitkár. Azt mondja, azt mondja, magát szemeltük ki annak, hogy itt a üzembe nézze azt, hogy ki hogy dolgozik, mit beszél, milyenek a hangulat, milyen a hangulat itt a munkások között. Én azt mondtam. Nézze, uram, én igaz, hogy Szovjetunióban voltam, de azt is tudnia kell, hogy ártatlanul. Én sem a múltba, sem a jelenbe, sem a jövőben nem leszek áruló. És akkor jöttek mindig, és Meó, én rólam visszakadt le, csorgott rólam a víz, és kérdezték, hogy Máriát, miért élsz ennyire? Nem mertem elmondani, hogy hol voltam, és hogy én nekem mennyire kell vigyázni. És a jó Isten velem volt, mert egyszer se volt hibám. Én annyira odafigyeltem, annyira pontosan csináltam a munkámat, hogy mindig selejt nélkül jött vissza, és mondták, hogy tökéletes, amit dolgozok. De mégis utána 2 hét múlva elbocsájtottak. A rendőrség az még állandóan figyelt bennünket. Naponta mondták a szomszédok, hogy Mária megint itt volt, a rendőrség érdeklődött utánatok.
Beiratkoztam, miután már hazajöttem az ápolónőképzőben, a csecsemés gyermek ápolónőképzőben, és 5-ös tanuló voltam, de egy hónapom lett volna vissza a vizsgáig, amikor kidobtak. Azt mondták, nem vagyok megbízható, mivel a fogságban voltam, és hogy a csecsemőket politikára nevelném, meg eltenném őket lábalól. Kitettek, mert nagyon elkeseredtem, nagy idegösszeroppanást kaptam akkor, mert nagyon bántott, mert én úgy gondoltam, hogy hát jó tanuló voltam, és hogy elvégzek egy nővéri, ilyen oktató nővéri tanfolyamot. Kirúgtak, akkor el akartam menni valahova hivatalba dolgozni, de azt mondták, hogy én csak fizikai munkát csinálhatok. És nem potyára vitték el, még 83-ban is azt mondta egy illető, Hiába mutogattam a rehabilit állapapíromat, azt mondta, hogy nem semmiért vitték el érénkét. 35 év, 70 nap munkaviszonnyal mentem nyugdíjba, ezért 960 forint nyugdíjat számoltak el. Hát még a könnyeim is kijöttek, már én nem sokat, de úgy gondoltam, hogy 2500 forintot megérdemeltem volna.
Egyszer csak hivatnak a Transelektro személyzeti osztályánról, hogy be kell kérni az erkölcsi bizonyítványt, hogy nekem nincs erkölcsi bizonyítványom, és bemutatja, hogy 20 évi szabadságvesztés. Mert amikor eddig kérdeztek, én olyan sejtelmesen mosolyogtam, az a háborús események következtében mindenki gondoljon, amit akar. Ha nagyon-nagyon forszíroztak, akkor még azt is megkockáztattam, hogy azt mondtam, hogy beleszerettem egy orosz katonába, és azzal mentem ki. Csak hogy ne firtassuk ezt a politikai dolgot. Hát mi? Hát nekem azt mondták, hogy így nem mondjam, úgy nem mondjam, de hát bizonyítsam azt, hogy ezt mondták. A papíron ez van. Hát akkor rendkívül megijedtem, mert viszonylag a külkereskedelem jó fizetőhely volt, és miért dolgozzam már megint fizikai munkát? Eleget csináltam, megkértem, hogy elmegyek a szovjet nagykövetségre, és megkérem a papírt, hogy beindítok valamit, hogy én ártatlan voltam. Márton Ernestina elleni vád ügyét moszkvai katonai kerület katonai törvényszéke felülvizsgálta 65. április 5-én. Márton Ernestina ellen hozott ítéletét hatálytalanította, és az ügyben az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. Márton Ernestinát ebben az ügyben rehabilitálta. Akkor megkaptam ezt a papírt, és mintha egy szikla esett volna le a szívemről. Én soha többé a lágerről nem álmodtam.
Nem jött haza a férjem, nem jött haza, még nem jött haza egy húgom, kettő. A szülőnkről meg nem tudunk, se a bátyánkról.
A szülőnket kerestettük volna, ugyan kerestettük is Vörös Kereszt által, de azt mondták mi akkor, hogy ne piszkáljuk a dolgokat. Anuskáról megint nem tudtunk, a bátyámról megint nem tudunk. A bátyám, hogy az hol van, merre van, hova lett, nem tudom. De az úgy megszökött tőlük, akkor abban az istállóban, hogy még úgy lehet mai napig is él valahol, de életét nem ad magáról. Mert mikor tárgyalás volt, azért megkérdeztük, hogy a bátyánk hol van, és azt mondták, hogy Szeged alatt egy ilyen forma embert gyanúva vettek, és megszaladt előttük, és hogy mondjam, már agyon lett lőve. Agyalőték.
A férjemnek a bátyja nőtt lembót, és azt mondta anyósom, hogy gyere fiam ide. Én ugye mentem a tanyára, oda hozzájuk, anyósomat hazagyütt a városba lakni, azt én a férjemnek a bátyjával éltem, 17 évet, sajnos már 20 éve elhalt, és így azóta egyedül vagyok.
Én teressel jöttem akkor haza. Annyira nem tudtam én, hogy mi a téma körülöttem, csak mikor már úgy éreztem, hogy valami baj van, akkor szóltam, akkor én már 4 hónapos teres voltam, nem lehetett, mert elvetettem volna, de a Jóisten is rám gondolt, hogy talán ne betessem el. És hát akkor mi legyen, most itt szégyent hoztam, mert még akkor az volt, most már nem. Akkor elkerültem Pestre a vasútrába, és akkor onnan patronáltak a mi a csodába, a kismama otthonba, ott szültem meg a kislányomat. Ott ellátást kaptam teljesen. Akkor itt az 56-os forradalom pontosan, akkor született október 31-től, 26-án meg ott volt a forradalom. Belövést kaptunk minden a pincébe, voltam vele, nem csak én, hanem mindnyájan. Hát mikor már az lecsendesedett a helyzet, akkor kivittek bennünket a szabadsághegyre. Kérdezték akkor, hogy mit csinálok a kicsivel. Hát akkor még nem küldtem, mindig azt mondtam, hogy én örökbe adom. Hát ők számítottak rá, de mikor megszültem, akkor azt mondtam, hogy semennyié se. 58-ban hazajöttem ide, hát semmi nélkül, de azért támogattak, úgyhogy kosztal anyagilag, hát meg egy-két bútorra, meg tűzre valóban, meg hát hogy tetszik tudni, mivel kezdtem? De jó, hogy abban is kezdtem, libateméssel. 24 darab libát bírtam akkor megvenni, megadott a nagybátyám egy kocsi kukoricát, de a kislányt főneveltem, kiiskoláztattam, férhöz adtam, sajnos elváltak. Én meg azt nem mentem férhöz, úgy gondoltam, hogy ennek a kislánynak már édesapja nem lesz, de az édesapjáról nem is tudok. Egy magyar fiú kárpátaljai volt, de ő is jött haza előtte, hogy én. A címje meg is volt neki, írtam, nem válaszolt, hát én nem kerestettem, mert törvényes úton igaz, meg még eddig se fogom meg ezt se kerestetni, azt így úgy gondoltam, hogy majd főnevelem én, de föl is neveltem, meg munkát is adtam meg, hogy mondjam már, meg is él az életbe. Hát azt így, én meg azt egyedül.
És visszamentem ide a magyar Wolfram, ami az idő alatt államosítva lett, és elnevezték Hőpalack üvegipari vállalatnak. Bemegyek a munkaügyi osztályra, Bejszer Erzsinek hívták, ismertem jól, mert akkor, amikor én ott dolgoztam az irodába, akkor ő az első emeleten az ampula gépeknél ilyen áthúzónő volt. Ő lett a munkaügyi osztályvezető. Azt mondja nekem, tudod, Grétikém, minisztériumi zárlat van, nincsen keret. Mondom neki, ide figyelj, Erzsi, te nekem ne hottentottául beszélj, hanem magyarul mondd meg, hogy nem akarsz visszavenni. Azt mondja, de hogy is, hát arról szó sincsen. Csak nem tudok neked irodába helyet biztosítani. Csak fizikai munkára. Mondom, na és? Én ragaszkodtam az íróasztalhoz. Mondom, te drágám, 9 év után nekem nem tudsz olyan munkát adni, amit én nem csinálok meg. El is helyezett a leghosszabb helyre. Jött az 56, nem sokkal utána. És állt az űrot, és választották a munkástanástagokat. Amikor az osztályon munkástanástag választás volt, engem választottak meg munkástanástagnak. Jönnek hozzám, és sokszor az udvaron kaptak el, hogy beszéljek erről, vagy arról, vagy amarról. Megmondtam nekik magyarul. Hiába akartam felhomályosítani őket, hogy értsék meg, hogy cél ellen nem lehet. Nem értették meg. Mondtam, értsék meg, hogy ez itt el van veszve. Az oroszok nem fognak kimenni. Mit beszéljek, mit mondjak? Kár, fölösleges, minden szóér. Ez egy ideig, óráig elmegy, de nem lesz ebből semmi. Hagyjanak békébe, én nem beszélek. Én nekem elegem volt, én már átéltem ezt. Én kijártam a Lenin egyetemet. Én még egyszer nem kívánok belőle.
jött utána egy leírat a minisztériumból, jött egy papír, hogy minden vállalatnál voltak ellenforradalmárok, és azokat az ellenforradalmárokat el kell bocsájtani. 15%-ot el kell bocsájtani, mert ennyi ellenforradalmár minden vállalatnál volt. Fölhozták az indokokat, hogy minek az alapján mondanak föl nekem. Mert hogy én a kommunistákat üldöztem, és az államhoz hű kommunisták ellen illet köröztettem, amivel azt követeltem, hogy a kommunistákat váltsák le. A dolgozókat hátráltattam a munkájukba, és a munkástanács tagja voltam. Egy szívinfarktusom volt, egy agytrombózis, és most lebénultam a jobb oldalamra az agytrombózisnál. Járni alig tudok, úgyhogy ideig elegem van. Ez az egész.
Utalmatok bőséges a mennyben. Előny testvérünk életének volt még egy fontos pászkája, elvonulása, kivonulása, amikor fogságba vitték, és hosszú éveket kellett eltöltenie szenvedéseiben. Hogy az Isten kivezette az ő választott népét, mert ő gondoskodik azokról, akiket szeret, gondoskodik szereteiről, úgy vezette haza az Isten előny testvérünket is.
Üdvözlégy légy életadója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szívem írja, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusom, ha jön a végnap, ismerj engem magadénak, homlokomon piros véred, tied vagyok, úgy ítélj meg, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Kedves Gréti, sorstársa. Engedd meg, hogy utoljára mi is elbúcsúzzunk tőled. Mi, akik veled együtt szenvedtünk, amikor utoljára láttalak, már nagyon rossz állapotban voltál. Nem tudtál először eljönni a találkozónkra sem. De nem gondoltam arra, hogy ilyen hamar itt hagysz bennünket. Vedd utolsó búcsunkat azok, akik még visszajöttek, és akik már többet nem láthatnak. Ég veled, nyugodj békében.